Szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki el tudott ma jönni. Hallottátok, a Dunántúli misszió napja van. Ez azt jelenti, hogy a Dunántúl gyülekezeteiben egymásért is imádkozunk. De a misszió a fő téma, úgyhogy engem ma arra kértek, hogy a misszió vagy az evangelizáció kapcsán szolgáljak Isten igéjéből. Szívesen meg örömmel teszem. Ki az, aki más gyülekezeteket is ismer a Dunántúlon? Nem ők lesznek a példa, csak úgy kérdezem. Zoli, ti emeli a kezét. Nagyon jó. Tehát például, hogyha tudod, hogy mit csinálnak Kaposváron, Lehelék, a kávézón keresztül, vagy Gulyás Jancsiék Pécsen. Nekem abban kiváltságban van részem, hogy viszonylag sokakat ismerek. És így, ha imádkozom értük, akkor személyes. És tudom, hogy ők megismernek valamennyire minket. Tudom nagyjából, mi történik Fehérváron, vagy a győriek milyen missziói szolgálatokat csinálnak időnként, vagy rendszeresen. Úgyhogy, vagy Tatán, hogy nyitnak nem csak az országunk felé, hanem annál kiebb is jóval. De nem az ő példájukat hoztam, én inkább a Bibliából az első gyülekezetét hoztam. Még náluk is sokkal jobbak. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy imádkozzunk most még egyszer, csak így magatokban, csendben, aztán fel fogom olvasni az igét, illetve tesszük ezt együtt. Uram, én köszönöm neked, hogy itt vagy közöttünk, te a missziónak, az evangelizációnak nem csak az ura, a gazdája, a legfőbb cselekvője, hanem a központja, a lényege, a szíve, a magva. Köszönöm, hogy megmentettek lehetünk itt, a te drága véred árán. És hálás vagyok, hogy belehívtál abba a szép szolgálatba, amit te végzel. Köszönöm, hogy voltak, akik engem is szerettek annyira, meg téged is, hogy beszéltek nekem rólad. Tiéd legyen érte a dicsőség. És kérünk, hogy add meg nekünk ma, hogy itt a szívünkbe hújjon igazán a te beszéded. És könyörülj rajtunk, hogy az igének az üzenete, az ne járjon úgy, hogy elrabolja a gonosz, míg kiérünk a parkolóba. Hanem ott legyen bent valóságosan, életet hozó módon a te dicsőségedre. Amen. Amen. Kérlek benneteket, hogy álljatok fel Isten igéjének iránti tiszteletből. Aztán meg majd, amikor már én beszélek, akkor mondom, hogy a toleranciából üljetek vissza. Az apostolok cselekedetei második részéből fogok olvasni. Kicsit hosszabb szakaszt, ha valaki szeretné fellapozni, azt is megteheti. A 36. versnél kezdem. Tehát apostolok cselekedetei második rész 36. versétől kezdem olvasni Isten igéjét. Péter apostol első prédikációja, ez az első keresztény prédikáció pünköstkor, és annak a végéből valamennyit olvasok, aztán meg a gyülekezet életéről. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Foglaljatok helyet! Ez az első gyülekezet olyanokból állt, akiknek ez a szívét eltalálta. Azt a Krisztust, akit ti keresztre feszítettetek, őt úrrá tette az Isten. Ő az igazi megváltó, a felkent szabadító. Az, akit a mi vétkeink miatt sújtott Isten haragja. Ez ránk is igaz. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, a mi bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk lehessen. A sebei árán gyógyultunk meg. Ez az eleje, hogy az evangélium eléri a szívet, a lelket, az értelmet. Azt olvastuk róla, hogy mintha szíven találta volna. Ezt csak a Szentlélek tudja elvégezni. Hogy nem csak a fülig, az intelligenciáig jut, és lebeg, mint a dinnyehéj a vizen, hanem beáll lélek mélyébe valahogy. Ezt olvassuk még róluk, a belső életükről egy kicsit mondanék. Péter ezt mondta nekik, térjetek meg, keresztelkedjetek meg, mert itt kezdetek be mindnyájan Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ilyen emberekből állt az első gyülekezet, akik igazán visszatértek Krisztushoz, a személyesen megélt bűnbánatukra, bűnvallásukra megtapasztalták Krisztusban a bűnbocsánatnak az erejét, erre is ezt kimutatták a keresztségben vagy a bemerítésben, és megkapták a Szentlélek ajándékát. Nem azért, mert elérték az előző kettővel, mert ajándék az Istennek különleges, a legcsodálatosabb és a legnagyszerűbb ajándéka maga a Szentlélek. Ennél nagyobbat nem adhat Isten, mint hogy önmagát adja. Ilyen emberekből állt ez a gyülekezet. Milyenek voltak? Ezt olvastuk róluk a 42. versben, ők pedig kitartóan, ragaszkodó módon, odaszántan, állandóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Azt gyakran látjuk, hogy amikor a Szentlélek az új szövetségben betölt valakit, az valamilyen beszéd formájában megnyilatkozik. Lehet, hogy profétál, lehet, hogy nyelveken szól, lehet, hogy azonnal elkezdi azt a Isten dicsérni, akit addig vagy került, vagy nem nagyon tudott róla semmit. Vagy kezdi mondani másoknak, kicsoda ez a Jézus, aki értem feláldozta önmagát. Valahogy a Szentléleknek a jelenléte valahogy valamilyen beszéd formájában megnyilatkozik. Emlékszem, ez nálam hogy volt? Jó régen. Kitartóan, ragaszkodó módon az apostoli tanításban. Igén művelt emberek voltak. Az Isten igén. Nem volt még bibliájuk, hogy lapozgassák. Nem mondták, hogy az Abcsér 2-ből olvassuk, mert éppen azt élték. Tehát leírva még nem volt. De az apostoloknak Isten olyan meggyőző bizonyítéket adott, hogy hittek az emberek nekik. Egyszer leírtam egy missziós látásban, hogy igén művelt emberekre van szükség a gyülekezetekben. Valaki kijavította, amikor beküldtem, akkor az jött vissza, hogy igen művelt. Nem erre gondoltam. Kis ível, meg az ékezet is lement róla, nem tudom, lehet, hogy a gép javította. Igén, az Isten igén művelt. Aztán a közösség, ez a koinóniának, a belsőséges szeretet kapcsolatnak a mélységes gazdagsága. Ahol nincs nemzetiségbeli különbség vagy faj. Ahol egyformán tudjuk szeretni egymást Krisztustól jött szeretettel. A kenyér megtörésében ez a közösségi étkezés, aminek része az Úr szavaira, az egy cselekedeteire való emlékezés, hogy az én testem, amely érettetek megtöretett. És az imádkozásban. Ez egy olyan gyülekezet volt, amelyeknek nem egy félelső kicsi programja volt az ima alkalom, amiben néhányan részt vettek, hanem a gyülekezetnek az élete volt. Látszott, hogy ezek az emberek a Szentlélektől megújultak. Az Istennel való közösség volt a legdrágább és a legfontosabb nekik. És ebből fakadt az egymás iránt való is. No de, nem erről szeretnék beszélni, kiemelni, elsősorban az utolsó verset szeretném, amit felolvastam, mégpedig ezt, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Mert ha az előzőket mondjuk csak, akkor akár egy jó klub is lehet, ott klubtagságot élvezők élvezik az előnyeit is, egy ilyen gettó, de nem egy elszigetelt, elzárt csapatocska volt. A Krisztus szeretete olyan módon is megjelent, hogy a misszióban, a kifelé való evangélium hirdetésében aktívak voltak. Ennek egy mondata itt, amit ma több szempontból szeretnék majd megnézni. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Nem egy olyan csapat volt, akiről az előzőket csak elmondhatjuk, ezt azt csinálták, milyen jó volt nekik ott belül, meglátták mások is, és úgy, ha, csak úgy, az is igaz, és nagyszerű mind, amit az előbb mondtam. De nem egy elzárt dolog volt csak. Ennél sokkal-sokkal többet tettek, elérték az embereket az evangéliummal. Ez így van Isten országában, hogy akiket ő elhívott, vagy kihívott magának, azokat ő kiküldi. Ez az eklézias szó, kihívottaknak a közössége, akiket Isten elhívott magának. Őket nem csak elhívja, hanem ki is küldi. Vannak alkalmak, amikor kérdezik tőlünk, hogy hát mi a látásotok. A Dunántúli közös missziónak az egyik gyümölcse, vagy az egyik nagyszerű lehetőség, az a gyermektábor, amiben részt veszünk. És nézzük, mi a látás. Remélem, senki se kíváncsi arra, hogy mi a látás a Gabikának, vagy nekem, vagy a csapat többi tagjának. De annak, hogy mi Istennek a terve, Istennek mi a látása, na úgy már igen. Ez az ő gyülekezete. Minket is az érdekel, ide vonatkozóan, hogy mi Istennek a terve. Nem az, hogy mi mit tudunk nagyon jól összeötletelni. Mi Isten terve. És akkor az áldott lesz, ha az annak alá tudjuk rendelni magunkat. Szóval ez az ő gyülekezete. Krisztus ezt így mondta. Én ezen a kősziklán építem majd fel az egyházamat. Lerövidítettem, úgy is tudjátok, mert a hangsúlyt arra szeretném tenni, az én egyházamat én építem fel, mondja Krisztus Jézus. Az én egyházamat én építem fel. Ezért azt akarjuk felfedezni, hogy mi az ő terve, mi az ő látása a gyülekezetünkre nézve is. Szeretnék ide, hogy egy kicsit jobban értsük még ezt az egészet, egy példázatot hozni, amit az Úr Jézus mondott el. A nagy vacsora, a nagy mennyegző, királyi mennyegzőről beszélt Jézus. És azt mondja, hogy egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Elég jó kifogásnak tűnik. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem. Azért nem mehetek. Ezek ilyen teljesen normálisnak tűnő emberi kifogás. Jogos, nem? Házat veszek, megnézem, vagy telket, vagy... Na. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagudott. Istenről beszél Jézus az Isten országában. És ezt mondta szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Hogy megteljék a házam. Istennek ez az akarata, hogy tele legyen a háza. Mondhatnám így, tele legyen, az ő háza az a menny. A menny, tele legyen a menny. Tele legyen, foglalt legyen minden szék. Igen, lehet, hogy az a jós gyerekekkel, vagy a néha furcsa tinédzserekkel, vagy a még furcsább rokonaiddal. Igen, mindenkit akar az Isten az ő házába. Így mondja a Jelenések könyve 5. részében, amikor a trón körül egy csodálatos dicsőítés folyik. Új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek. Minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. Emberek, emberek, emberek az Isten trónja körül. Mi a dolgunk ebben? Hogyan tudjuk ezt megélni, hogy még többen? Hogy kinyissuk az ajtót, hogy hely legyen itt is, a szívünkben is, meg máshol is. Hogy meghallják az emberek azt az üzenetet, ami a számukra a leges-leges legfontosabb. Képzeld el, hogy lenne egy életbevágó fontos üzenet. Hallottam valakiről, a neve se jut eszembe, arra emlékszem, hogy 1949-ben életfogytiglani börtönre ítélték valami gyilkosságért. Ő tagadta ezt, hogy aztán így volt, vagy nem, azt nem tudom. De majdnem 20 év múlva kapott egy felmentő ítéletet, de nem ért oda a levél. Nem tudom, ez hogy történhetett meg, de megtörtént. És az ember szabad lehetett volna, de még majdnem 10 éve töltött börtönben, mire kiderült, hogy hoppá, hát ennek nem jutott oda a levél. Az élete legfontosabb üzenetét nem kapta meg. Milyen lenne? Számítana az, ha te nem kapnád meg az életed legfontosabb üzenetét? Erre a titokzatos szavunk, amit lehet, hogy alig értünk, ez az evangelizáció. De ha kint a kollégáimnak mondom, hogy evangelizációt, pláne nem értik. Vagy, ha tietek értik, hogy mit jelent az, hogy evangelizáció? Volt egy alkalom, amikor az utcán osztogattam meghívókat evangelizációra, vasútállomás előtt próbáltam az emberekkel beszélgetni, és a meghívókat átadni. Volt egy nagyon kedves ember, kijött a főbejáraton, ott a taxik mellett álltam, hogy a legsűrűbb helyen legyek, és lement a járdáról ki az úttestre, és nagy évben kikerült engem, és itt még szólogattam, mert a nevét is tudtam. Zoli, Zoli! És azt mondta, hogy az ilyen alakokat ki szokta kerülni. Zolit mi merítettük be valamikor ebben a gyülekezetben, és most egy másikba tartozik egyébként, tehát ő hívő ember. Nem itt él, nem ebben a városban. Na, szóval az evangelizáció. Az evangelizációról szeretnék néhány dolgot mondani, talán négyet, ha jól sikerül. Az első az, hogy ez mindenképpen Isten munkája. Így van ebben a versben, az Úr növelte. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten felügyeli, Isten táplálja, Isten végzi elsősorban az evangélium hirdetésének a munkáját. Ez az ő dolga, az ő munkája elsősorban. Mondta valaki így, hogy ő az első számú evangélista, a leginkább. De azt kell mondanom, hogy ez alapján, a vers alapján nagyon egyszerű azt mondani, hogy az evangélium hirdetése és annak a meghallása teljesen Isten szuverén akaratától függ. Ez alapján nagyon könnyű abba oda belecsusszanni. De azt is látjuk, hogy azt teszi, amit Jézus ígért. Nem ez az. nem írtam ide, az úgy volt, hogy felépítem az egyházamat. Ezt teszi az evangélium hirdetésén keresztül. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ő építi fel. A következő vers, amit az előbb már sikerült meglátni, annyira különlegesen csodálatos. Egybe foglalja valahogy az személyes életünknek az üdv történetét. Egészen a kezdetektől a teljességig. Nézzétek csak! Róma 8:29. Mert akiket eleve kiválasztott Isten, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Üdvösségünknek a története tömören néhány mondatba bele sűrítve, ez valami hatalmas panoráma. Eleve kiválasztott, eleve elrendelte rólad. Amikor eljött a megfelelő idő, akkor elhívott, végzi a megszentelés munkáját, és amikor egyszer eljön majd a dicsőséges jövő, ott megdicsőíti, megigazítja, megdicsőíti. Mindent, ezt is Isten tette, ezt is, ő, erre, látjátok? Mind ő tette. Az eleve elrendelésnek az egyik gyönyörűséges igehelye. Nem szeretnék ebben most belemenni, de az nyilvánvalóan látszik azon a pár helyen, ha jól emlékszem, 9-et számoltam össze, ahol az eleve elrendelésről van szó, mindig pozitív értelemben hangzik el, soha nem negatívban. Persze az emberi ész kilogikázza, hogy akkor vannak olyanok, akik pokol töltelékek. De ez ellentmond annak, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mindig pozitív, mindig ilyen gyönyörűséges. Te tudhatod, hogy téged Isten már a világ teremtése előtt kiválasztott. Efézusi levél első rész, 4. vagy 5. vers. Elhívott téged arra, hogy kövesd Krisztust ebben az életben, amikor itt a földi időd elkövetkezett rá. Bár csak lenne, akinek ma következik el. És a jövőben az a csodálatos valóság. A számuk ugyanaz, akiket elhívott, azokat megigazította, azokat megdicsőítette. Ugyanaz a létszám. Olyan isteni kegyelem van benne. Mind-mind Isten munkája, mind ő tette. Az Abcsel 13-ból a 48. vers ezt mondja, az igehirdetés után, akik az örök életre választottak, minnyája a hívőkké lettek. Talán elsőre egy kicsit ellentmondásosnak is tűnik. Azt mondja, hogy Isten kiválasztott bizonyos embereket az üdvösségre. Talán van itt közöttünk is olyan, aki azt mondja, hogy ez nem rám vonatkozik. Ez nálam nem így működött, nem így működik. Én döntöttem Krisztus mellett. Én választottam Krisztust. Ebben van igazság. De azt is tudod, hogy Isten már téged sokkal előbb kiválasztott, mielőtt te választottad volna őt. Az Úr Jézus így mondta ezt a tanítványainak, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Istennek a szuverén munkája az evangélizálásra az üdvösség, a megmentő hit. Isten szuverén munkája. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Valahogy mégis az evangelizációra, amikor üdvösség születik valakinek a lelkében, elnyeri az üdvösséget, az valahogy olyan, hogy ennek a szuverén isteni akaratnak, meg az emberi döntésnek valahogy a találkozási pontjában van. Valahogy a meccés pontjában van. Amikor a te döntésed találkozik Isten elrendelésével, akkor történik az üdvösség. Hát akkor ebből azért következik az a kérdés, hogy hívjuk-e, kell-e hívnunk az embereket az Istennel való kapcsolatra? Kell-e bizonyságot tennünk, hirdetnünk az evangéliumot, és kérni őket, hogy fogadják be Jézus Krisztust, mint Urat? Azért kérdezem, és azért beszélek erről, mert tudom, hogy vannak, akik ezt nem gondolják. Akiknek nemleges lenne a válasz rá. Találkoztam már ilyennel. Van például, ha valaki nagyon szigorú kálvinista, akkor ő ezt mondja. Volt olyan, aki azt mondta nekem, hogy az előrehívás után nem jól fogalmazol, nem tetszik a nyelvezet. És mi nem tetszik benne? Ez, hogy fogadjátok be Jézus Krisztust. Mert úgy tűnik, mintha az Istenről a hangsúlyt, vagy Krisztusról a hangsúlyt áttennéd az emberekre, az emberi döntésre. És akkor azt kellett gondolnom és kérdezni, hogy nem lehet, hogy ebben az esetben nehézséged van mondjuk az 1 János 16-tal, akik befogadt 12, akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Igen, mi hívunk arra, hogy fogadd be Krisztust, hogy fogadják be az emberek Krisztust. Van ezért elég jó néhány példa, amit közelről láthattunk is, meg kicsit távolabbról. Nagyon sok van az egyház történelem során, de csak mondanám mondjuk Billy Graham nevét, aki ezt elég sokat és tömegesen csinálta. Vagy itt ennek a gyülekezetnek lelkésze volt Révész Árpád, vagy 15 évig, aki ezt rendszeresen gyakorolta. Láthattuk, tanulhattuk mellette. És azt is láthattuk, hogy akik ilyenkor elindultak, azoknak volt igazi életváltozás. Belülről való újjászületés. Nem biztos, hogy akkor azonnal, amikor ide előre jöttek. Mert a Billy Graham társaságnak a felmérése szerint, ezt Árpádtól tanultuk annak idején, visszamentek a gyülekezetekhez felmérni azokat, akik megmaradtak, akik tényleg a gyülekezetekbe beépültek. Megkérdezni, hogy mikor tértél meg, mikor születtél újjá. Ha jól emlékszem, 1%-uk mondta, hogy akkor, amikor oda előre mentem. 49%-uk azt mondta, hogy az azt követő beszélgetés, személyes beszélgetés során értettem meg az evangéliumot, és akkor adtam Krisztusnak az életemet. Aznap csak az azt követő beszélgetésben. És 50% azt mondta, onnan elkezdtem gyülekezetbe járni, és fokozatosan megértettem, és adtam Krisztusnak az életemet. Akkor ne csináljuk. Meg vagyok róla győződve, hogy fontos, hogy az embereknek ne csak elmondjuk az információt, hanem meg is hívjuk őket. Hívjuk a Krisztussal való közösségbe. Ez vezet el engem legalábbis a második ponthoz. Eddig arról volt szó, hogy Isten szuverén munkája, de itt meg a tanítványok munkája is. Az evangelizáció vagy a misszió. Nem csak Isten teszi, hanem embereket használ, hogy ezt tegye. Például Péter apostol a prédikációja során többször megszólította, hallgassatok meg engem. Itt meg azt mondja, amit már föl, más szavakkal is a lelkükre beszélt. Áll előtte egy tömeg, több ezer ember. Más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Micsoda Krisztushoz hívás ez? Ha az egy elfajult nemzedék volt, akkor milyen a mostani? Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, mondja. Micsoda meghívás arra, hogy adják Krisztusnak az életüket, fogadják be őt. Az evangelizáció Az üdvösség nem történik meg csak úgy általában. Isten embereket használ, olyanokat, akiket megváltott, akik átélhették, hogy az evangélium felszabadított engem, hogy az, mikor Krisztusnak adtam az életemet, a Szentlélek beköltözött, és új emberré lettem. És ezek az emberek valahogy ennek a csodálatos üzenetnek az ügynökeivé, vagy követeivé válnak. Itt például Péter. Péter így válaszolt, ezt mondja nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Emlékeztek? Azt kérdezték a hallgatók, hogy mit tegyünk, atyám fiai, férfiak. Ha ez igaz, amit hallok, akkor most mit csináljak? Határozottan mondja, térjetek meg. Keresztelkedjetek meg mindnyája Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mi az, ha nem egy nyílt, egyenes megszólítás és meghívás? Azt tette Péter, amit az Úr Jézus mondott neki, amit az elején is hallottunk, tanúim lesz, amikor a Szentlélek eljön rátok, tanúim lesztek Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, sőt a föld végső határáig. Igen, az evangelizáció meg az üdvösség Isten szuverén cselekedete. Az ő munkája, de a tanítványoké is, őket is használja. Mint a missziói parancs, a nagy missziói parancs. Tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek nevében, tanítva őket mindarra, amit én parancsoltam nektek. Ez valahogy ilyen együttműködése, kooperációs munka, a menny meg a föld. Persze, akik itt már istenéi, mennyei állampolgárok, tehát mégiscsak a menny munkája, de együtt az élő Isten, a Szentlélek munkája, az igét felhasználva emberekkel, embereken keresztül. Minket az evangélium változtatott meg? Ennek az evangéliumnak vagyunk ezért a követei. Velünk megtörtént, megtörténhet mással is. Akivel megtörtént, az ennek a életváltoztató evangéliumnak az ügynöke vagy követe, hogy mondjam, jó, biztos találtok jobb szót is. Sok helyen látjuk ezt az Új Szövetségben. Például 2 Korintus 5:11 itt Pál apostol írja le, mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg. Én elmondtam, te meg azt kezdesz vele, amit akarsz. Ez így jó? Ez így jó? Van, amikor jó, biztos. Isten azt mondja, hogy íme eléd adtam az áldást és az átkot, az életet és a halált. És nem azt mondja, hogy válaszd, amelyiket tetszik. Azt mondja, kérlek, válaszd az életet. A 4. fejezetben ugyanaz az első gyülekezet, az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Az 5. fejezetben, és nem hagytok fel a naponkénti tanítással a templomban és házanként, és hirdették, hogy Jézus a Krisztus. És még egy az abcselből, akik pedig szétszóródtak, és István mártíromságot követő üldözésben, akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Itt, mondjam így, a mezitlábas hívőkről van szó, mint te meg én. Nem az apostolokról. Az első gyülekezet olyan megmentett lelkeknek a csapata volt, akik részesei akartak lenni még több lélek megmenekülésének. Hogyan tették mindezt? Az evangelizációnak szeretném most 3 formáját mutatni, 3 különböző formáját. Az egyik, amit úgy is nevezhetünk, hogy tömegevangelizáció. Amikor valaki feláll és sok ember előtt hirdeti az evangéliumot, ez volt pünköstkor több ezer ember előtt. embereknek nagyobb csoportja előtt nyilvánosan hirdeti az evangéliumot. Hálás vagyok, hogy vannak ilyenek, akik ezt tették, és teszik is. Az Úr Jézus is időnként nagy tömegekhez beszélt. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Tömegeknek mondta. Magához, önmagához hívta, mondhatni, talán ő volt az első tömegevangélista. Aztán Péter pünkösdi beszéde, amit láttunk, vagy Pál apostol Lisztrában, az a 14. fejezetben, vagy Aténben, a 17. fejezetben tömegek előtt beszéltek. Sok híres evangélistának volt ez a módszere egyébként a történet során, meg akik most is élnek. Vagy aki nemrég ment el, mondjuk Reinhard Bonnke, vagy az utódja Daniel Kolenda, hogy csak néhányat említsek. Vagy Billy Grahamnek a fiai, az egyik fia, meg annak is a fia, már az unokái. Szóval ez egy tömeg evangelizáció, akiknek erre adott Isten ajándékot. De van egy másik formája is, ami egész másmilyen. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy nekem erre Isten nem adott ajándékot, én nem is mernék odaállni, emberek elé beszélni. Én nem az a típusú ember vagyok. Ez a másik, ez a személyes evangelizáció. Négy szem közti beszélgetésekben. Az Úr Jézus például ilyen négy szem közti beszélgetésben nagyon-nagyon sokat lehet abból tanulni a samáriai asszonnyal, János 4. Hogyha példának veszed, hogy hogyan folyt le az a beszélgetés. Te zsidó létedre! Nem akadt fönt, hogy lezsidózta a samáriai. Csak egy példát mondok rá. Vagy egy ponton átváltott a beszéd, ilyen prófétai beszédbe. Nem hagyta elterelni. Csomó nagyszerű dolog volt. Ő kért segítséget. Adj innom. Ő kezdeményezte. Sok, nézzétek meg, ha olyan vagy, aki nem beszélsz tömegek előtt, de négy szem közti beszélgetésben, gyönyörű példája annak, az Úr Jézus hogy csinálta. Vagy például Fülöp négy szem közti beszélgetésben az etióp kincstárnokkal a szekéren. Te lehet, hogy nem beszélsz sok ember előtt, de ezt a személyes evangelizációt, ezt tudod csinálni? Majd nem válaszol senki semmit. Akkor most kérdezem még egyszer, jó? Ha nem is beszélsz tömegek előtt, ezt a személyes evangélium megosztást négy szem köztében, ezt tudod csinálni? Jaj. Az egyéni evangelizálást tanultuk Révész Árpádtól, én időnként olyan módon is hirdetem az evangéliumot. Számomra mindig csodálatra méltó volt, hogy egy olyan evangélista, akik tömegek előtt is szokott prédikálni, mármint Árpád, hajlandó volt megtanulni egy újabb lehetőséget, hogy hogyan osztam meg az evangéliumot, mondjuk a vonaton beszélgető, vagy a repülőn, vagy ki hol jár, ő repülni is szokott, én már ritkábban. Esetleg, amikor nem szívesen hallgatják, amit mondok, akkor is repülök néha, de... Szóval az egyéni, volt egy ilyen statisztika, hogy a hívőknek az 5%-a aktív abban, hogy az evangéliumot másoknak elmondja, hogy Krisztushoz vezessen más embereket. 5%-a. Ez azt jelenti, hogy a 95% nem, remélem ez itt nem igaz. Általános felmérés volt, egy nagyobb felmérés. De azért hadd kérdezzem meg, az előző húsvét óta, mert most volt nem régen, még egyel előbb, tehát körülbelül egy kicsit több, mint egy év alatt, volt olyan, hogy elővetted a Bibliádat, és megpróbáltad elmagyarázni az evangéliumot valakinek, aki még nem hívő. Vagy ha nem vetted elő, de néhány igeverset tudsz, és használtad valahogy a beszélgetésben Isten igéjét. Nem csak a saját élményeidet, meg a tapasztalataidat, nem azok ellen beszélek. De a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Szóval a kérdésem az, Léci, ne emeljétek fel a kezeteket, jó? Ki az, aki az utóbbi egy évben megpróbált az evangéliumot elmondani valakinek? Én nagyon-nagyon remélem, hogy az 5%-nál itt sokkal, de sokkal jobb a helyzet. Szóval az egyik forma is a tömegevangelizáció, a másik meg az a személyes négy szem közti beszélgetés. Amit meg itt látunk, ez meg a kettőnek valahogy olyan kombinációja, hogy a gyülekezet hirdeti az evangéliumot az életével, a szavaival, a cselekedeteivel. A gyülekezet, a helyi gyülekezetnek az evangelizációja nem csak a tanítványoké, az apostoloké, hanem a hívőké. Szerintem erről beszél ez az abcsel kettő. Valahogy a tömegevangelizációnak meg a személyesnek a kombinációja. Ez az, ami valahogy természetes módon folyt annak a gyülekezetnek az életéből. Természetes módon következett belőle. Tudod, miért létezik a gyülekezetünk? Általában az evangélisták azt mondják, hogy azokért, akik még nincsenek benne. És akinek evangélista ajándéka van, nem érti, hogy a másik miért nem mondja az evangéliumot. Legszívesebben állandóan lökködné, hogy figyelj, csináld már te is, mert annyira jó. Én a héten kétszer tehettem meg. Láttam a szemeken, hogy nagyrészt értetlenség történt. Szívesen meghallgattak egy darabig, de nekem mégis valahogy egy jó érzésem volt utána, mert ismerem őket, szeretem őket. Azt is tudom, hogy nem az első alkalom volt, amikor módon volt az evangéliumot elmondani nekik. Szóval volt bennem egy örömérzés. De egy felelősségérzés mindenképpen. Tehát én őket szeretem. És ha így marad, hogy nem érti az evangéliumot, vagy ha megérti, és mégse kell neki, olyan jó lenne, megtörténne az elragadtatás még ma is. Súgy, innen elvinne minket Isten. Lehet, hogy te is ezt gondolod. De nem teszi, nem teszi. Azért vagyunk itt. Mert vannak, akik még kívül vannak. Talán ez az egyetlen szervezet a Földön, amelyiknek az igazi tagsága nem önmagáért van, hanem azokért, akik még nincsenek benne. Azért vagyunk itt, hogy minél több ember a mennybe jusson. Így mondta, emlékeztek Jézus, hogy megteljék a házam. Ezt Istenről mondta. Amelyik gyülekezet nem evangelizál, az szerintetek hogy jár? Kiha amortizálódik, a múzeum lesz, be lehet zárni, rá lehet tenni a lakatot. Ismerek olyan gyülekezetet, amelyiknek a vezetője egyszer megrendülve ült mellém le, és azt mondta, hogy ha ezt így folytatjuk tovább, akkor egy pár év múlva rá lehet tenni majd a lakatot az ajtóra. Örülök, hogy ez még nem történt meg, de nagy túlzottan nagy változások nem voltak azóta sem. Vannak olyan gyülekezetek, akik hosszú évek óta egyetlen megtérőt sem láttak. Egyetlen egyet se. Nem tudom, ha ők egyszer mégis egyet látnak, tudják-e majd, hogy mit kezdjenek vele. Van, amikor hívők megélik, olyan szép kis kedves, kellemes ez a belső világunk. Néha a házi csoport, annyira jól összeszoktunk, olyan őszinték tudunk már lenni, annyira bensőséges légkör kialakult. Ha belejön egy idegen, hát már nem tudok úgy megszólalni. Annyira jó az a mi kis zárt világunk, annyira tetszik nekünk. Volt olyan alkalom, amikor engem győzködött valaki arról, hogy nem kell a gyermekeket döntésre hívni. Hallgattam a tábor első délutánján. Hallgattam már egy ideje, és tudtam, hogy nagyjából mi következik, és hogy Imádkoztam magam, hogy csak bírja ki valahogy az ember ezt a pár napot, hogy ne itt kapjon valami nagy lelki összebotránkozást. Minden esetre, amikor befejezte, akkor mondtam neki, hogy hú, látom a szíveden viselete is, hogy mi történik a gyermekeink meg a fiataljaink életében. Úgy örülök ennek, gyere, imádkozzunk értük akkor most meg, hogy ez ebben pár napban az történjen, amit Isten akar. Hát, vártam, hogy mi lesz belőle. Minden esetre a tábor utolsó napján odajött, és akkor mondta, hogy amikor ezzel, akkor ez a három gyerek tért meg a csoportunkba, és kezdte mondogatni, hogy gyerekek tértek meg azon a héten. Azóta egyébként nagyon aktív munkatársunk. De vannak, akik ezzel nem értenek egyet, hogy meghívást intézünk az emberekhez. Nem csak az információt adjuk át, hanem meg is hívjuk őket. Szóval Isten munkája, a tanítványok munkája, de ez egy kettős munka is. Nem találtam meg a jobb mondatot rá, de mindjárt fogjátok látni, hogy mit értek az alatt. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Üdvözítette is őket, meg a gyülekezetbe is behelyezte őket. Akiknek üdvösséget adott, azokat elhelyezte gyülekezetébe. Így értem, hogy kettős munka. Nem csinálta azt Isten, hogy olyanokkal csak, hogy felszaporodjon a létszám, akik meg se tértek, meg újjá nem születtek. Meg azt se csinálta, hogy valaki újjá született, aztán viszontlátásra. Éj boldogan egyedül partizánként ebben a világban. Még a partizánoknak is szoktak társaik lenni. Ez egy olyan kettős munka. A gyülekezetben nem növelte olyanokkal, akiket nem üdvözített. Nagyon fájó szívvel látom, amikor felhigítjuk az evangélium üzenetét azért, hogy az emberek ne forduljanak meg és menjenek el. Emlékszem olyan sátoros evangelizációra, amit együtt csináltunk. Ki volt téve az egyik ilyen fakereszt, mint ami itt is. Itt van? Nincs itt, nem baj. Egy fakereszt, és a közepére rá volt egy, mint eltávolította a minket terhelő adós levelet, oda szegezve a keresztfára. És ez az adós levél, és a bűnök voltak felsorolva rá. Most is látom, bejött egy ember, azt végignézte, mürges lett, és kiment. Többet nem láttuk. Pedig nem azt mondtuk, hogy te ilyen vagy. A keresztre volt odaszegezve. Remélem, azóta nagyon hosszú idő telt el, valahol mégis megértette. Gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ez egy ilyen kettős munka. Napról napra. Ebből azért lehet látni, hogy az gyülekezethez való elköteleződés, meg az üdvösség együtt jár. Kéz a kézben. Miért olyan fontos ez? Manapság látom, hogy van egy olyan trend, hogy gyülekezetkerülő hívők. Az Urat szeretem, imádkozok és Bibliát is szoktam olvasni, de a gyülekezetet azt nem bírom. A gyülekezetesdit azt nem szeretem. Az nem nekem való. Nem tartozom semmiféle közösségbe, vagy templomba nem járok. Hívő vagyok, de nem. Ez valahogy nagyon felszaporodott az utóbbi időben. Szeretem az Urat, de nem szeretem az egyházat, mondja. Ti is hallottatok már ilyet, hogy gyülekezetben meg templomban nem megyek, mert olyan sok képmutató van ott. Én már nagyon sokszor hallottam, és néha szívesen válaszolnám azt neki, hogy van még egy nekhely, gyere. De még nem mondtam. Nincs jogod arra, hogy lemondja a gyülekezetről. Hogy feladd a gyülekezettel kapcsolatot. Nincs jogod rá. Tudod, miért nem? Mert Krisztus szereti a gyülekezetét, az egyházát. Még akkor is, hogyha az nem annyira egészséges, mint amilyen a könyvekben olvasol róla. Mint amilyen ideálisnak tűnik. Vagy jó lenne, ha lenne. Az Úr Jézus szereti a gyülekezetét, meg az egyházát. A mi helyi gyülekezetekből áll. Azna neked nincs jogod, hogy te elkerüld. Ez az egyetlen intézmény, amire Jézus azt mondta, az én egyházam és én építem fel. Például Pál apostolon keresztül Isten ezt mondja, hogy az élő Isten egyháza az igazság oszlopa és erős alapja. Ezt mondja a gyülekezetről az egyházról. Aki üdvösséget nyert, Istenhez tartozik. Isten pedig elhelyezi egy helyi gyülekezetbe, egy közösségbe. Félreértés ne essék, nem az a célunk, hogy megteljen a gyülekezetünk, vagy hogy még 2-3 baptistával több legyen. Nem. De az igen, hogy a mennybe. Igen. Szoktam mondani azt, hogy valaki baptistává legyen, én ide a szomszéd sorokra se annyira akarnék átmenni, de hogy Krisztust megismerje, hogy új életet nyerjen, teljes bűnbocsánatot, befogadást az Istennel való személyes közösségbe. Mondtam az előbb, hogy a felmérés szerint a hívőknek összesen 5%-a aktív abban, hogy Krisztusról beszéljen másoknak. Ugyanabban a felmérésben a gyülekezetekről ezt mondta, 10%-uk aktív. A maradék 90% az vagy nem növekszik, vagy pedig olyan módon növekszik, hogy átvándorolnak egyik gyülekezetből a másikba az emberek. Mert ilyen is van. Az evangelizáció Isten munkája, a tanítványok munkája és a gyülekezet munkája. Végül azt is el szeretném róla mondani, hogy ez egy mindennapi munka, nem egy rendezvény. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Nem dugták össze fejüket, és tervezték meg, hogy a jövő héten evangelizációs alkalmat tartunk, és ezt hirdessük meg. Ez valahogy a gyülekezetnek a természetes, egészséges életéből folyt. Nap mint nap, vagy naponta tették. Nem rendezvények. Természetes része volt a mindennapi életüknek folyamatosan. Fontos ez is. Mert vannak, akik azt mondják, hogy túl nagy a létszám. Nem jó ezt így csinálni. Vannak, akik azt gondolják, hogy akkor vagyunk igazán szentek, ha minél kisebb létszámú a közösségünk. Akkor nem ezt tűzik ki az ászlóra, de hátsó gond. Találkoztatok ilyennel? Aki már ilyennel, legalább bólincson egyet, jó? Azért vagyunk ilyen kevesen, mert mi vagyunk az igazi szentek. Hát a többiek azok. És ha bejön ide valaki, simán talál mit kritizálni. Például ma az ige hirdetőt. De hát ők valahogy nem ezt gondolták az első gyülekezet, hogy ez itt már túl nagy. Emlékeztek az első pünkösdi prédikációra, mintegy 3000 lélek csatlakozott az addigi 120 főnyi sokasághoz. Egy nap. Aztán egy fejezettel, kettővel később, de azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re nőtt. Én azt hiszem, hogy akinek az volt a dolga, hogy megszámolja, azt mondta, hogy én most már csak a férfiakat számolom, az könnyebb. Van ennek okosabb magyarázata is biztos. Az 5. fejezet. Az Úr pedig egyre növelte hívők számát, férfiak és nők, sokasal, ha nem is számolták. Ők valahogy nem mondták ezt, hogy ez itt túl sok. Miért fontos ez? Mert a menny, az atyai ház sohasem lesz túl zsúfolt. Túl zsúfolt. Sose lesz túl sok megmentett lélek. Néha nehézséget okoznak az újonnan bejött emberek. Kevesebb a parkoló, kevesebb a széke, ahol le tudunk. Mondjak még ilyeneket? amikor kicsi babával foglalkozunk, van kicsi baba, vagy unoka, vagy ilyesmi, néha lebőfíznek, meg mikor tisztába teszem, felemeli a lábát, és pont olyankor, és ez megtörténik a lelkileg újjászületettekkel is, próbáljuk, és akkor ez történik, hogy süty. Szóval időnként okoznak nehézséget az újak, de mi öregek is okozunk ám nehézséget. Talán máshogy süty. Néha neheztelnek olyanokra, akik egy városban új gyülekezetet indítanak. Emlékszem erre, amikor velünk kapcsolatban ez volt. Itt Szombathelyen nehezteltek, volt, aki haragudott is. Amikor kiderült, hogy az baptista gyülekezet lesz, akkor meg. De mondjátok meg, nincs még hely ebben a városban több újjászületett gyülekezetnek? Ha mindegyikben csak 100-an járnak. 81 000-es a város, hogy mennyi? Jó, ha van még. Az Istentől, ha valaki a saját szakállára meg a feje után megy, akkor inkább ne csináld, akkor hagyd abba, ha látod, hogy az nem jó. De az Isten a gyümölcsökből látszani fog egyébként. Szerintem mi ránk legyintettek, amellett, hogy haragudtak, úgyse lesz belőle semmi. Imádkozz azért, hogy legyen még más, aki jön és az evangéliumot hirdeti, aki ebben az városban továbbadja. Sokkal, sokkal több, még meg nem menekült lélek van itt is Szombathelyen, mint akik igen, megmenekültek. Kellenek az evangélium hirdetői. A menny sosem lesz túl zsúfolt. Néha azt hiszem, hogy ez az önzésnek a csúcsa, amit most mondok. Én a mennybe jutok. Egyedül. Nem. Valaki egyszer kiszámolta, hogy a föld lakossága hogy áll egy pár évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy a még Krisztusban új életet nem nyert lelkek száma, hogyha egy sorba állnak egymásnak, akkor 30-szor körbeérik a földet. És ez állítólag naponta körülbelül 30-32 kilométerrel növekszik. Sosem lesz túl sok hívő. Most szeretném nagyon leegyszerűsíteni jó azt, amit eddig mondtam. Az evangelizáció az olyan, mint a szent pletyka. Sok nem szent pletyka van. Hallottad? El se hiszed, amit mondok. De mi lenne, hogyha ez lenne, hogy hallottad? XY-nak az életében mit tett Krisztus? Hallottad, hogy az én életemben mit tett ő? Talán nem a legjobb kifejezés, szent pletyka. Az Úr pedig napról napra növelte egy gyülekezetet az üdvözülőkkel. Láttatok már ilyen kiírást baptista gyülekezetekben? Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Aki már régebbiben volt, az látom, hogy bólogat. Lehet, hogy nekünk is ki kellene írni. Volt olyan gyülekezet, ez nem tudom, így volt-e, vagy csak mondogatják, de minden esetre beszédes a példa, hogy ott is nőttek ezek a nagy zöld növények, mint ahogy itt is nőttek, már kinőttek bennünket, de ott addig nőttek ezek a zöld növények, amíg egyszer csak valahogy benőtték a megfeszítettet. Mi Krisztust hirdetjük. Aztán valahogy nem nagyon vették észre ezt a dolgot, tovább nőtt a növény, és a Krisztust is letakarta. Mi hirdetjük. Aztán még tovább nőtt ez a növény, és letakarta a hirdetjüket is, és maradta mi. Nem szeretnénk így járni. Mi. Sok gyülekezet sajnos így van, mi. Ez a mi kicsi klubunk, ez olyan jó úgy együtt. Újra Jézus szavai itt a vége felé, kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Gyakorlati módon nagyon röviden szeretnék néhány dolgot. Tanuljunk meg az embereket másképp látni. Nem nehézségnek, nem értetlennek, aki visszautasít engem, haragszik rám, mert elmondtam neki, hogy a bűnödből egyedül Krisztusban van szabadulás. Nem nehézségnek látni, hanem lehetőségnek. Szeretné őket. Krisztus ezt mondta, ezt olvassuk róla. Amikor látta a sokaságot, megszánta, az egész belsejében megindult. Az egész lényéből valami mélyről jövő megindultság származott. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkát sokat az aratásába. Valakinek a Krisztushoz vezetése azzal kezdődik, hogy szeretjük őt. Valakinek a Krisztushoz vezetése azzal kezdődik, hogy szeretjük őt. És a másik, hogy tanuljunk meg az egyszerű meghívást. Valahogy az egyszerű természetes meghívását az embereknek. Nem kell furcsának lennünk, hogy hát a gyülekezetünkben lesz két hét múlva egy olyan evangelizáció, nem baj, ha nem ért, evangelizációs alkalom. De valahogy, ha érzi, hogy szeretem, hogy törődök vele, hogy számít, lehet, hogy visszautasít egyszer, kétszer, háromszor. Ma kaptam valakitől egy SMS-t reggel. Gabika szerint azért írta ezt ilyen korán, mert valószínű lelkiismeret furdalása volt, hogy megígérte neked, hogy eljön ma, de mégse jött, lebetegedett. Nem a hajnalban SMS-t írók közé tartozik, de megtette ma. Írjuk meg valami nagyon egyszerű módon, és osszuk meg vele. Hallgassuk meg figyelmesen, szeretettel, mi az, ami érdekli, hol tart benne az Isten, és osszuk meg vele. Ezt is úgy hallottam, nem tudom, mit szóltok hozzá, az egészséges bárányok szaporodnak. Nem a pászt. Az egészséges bárányok szaporodnak. Ez nekem azt jelenti, valahogy így értem, hogy nem kell a hívőket lögdösni, hogy menj, mondd már az evangéliumot valakinek. Imádkozz már azért, akit szeretsz. Hívd meg valahogy végre egyszer ide. Nem kell lögdösni őket. Egészségesen kell táplálni őket. Na, akik itt igényt hirdetnek. Köszönjük szépen, Laci. Egészségesen kell táplálni őket. Az igen művelt emberek lesznek. Akkor csináld, az egészséges bárányok szaporodnak, vagy juhok. Természetes módon teszik. Az egészséges bárányok elmondják a másiknak, hogy hol kaptam jó ételt, egészséges ételt. Soha, de soha ne felejtsd el az egyszerű meghívásnak az értékét. Szeretettel gondolok rá, gyere el velem. Kimegyek eléd, jöjjünk be együtt, vagy itt várlak az ajtóban. Gyere, ülj mellém, üljünk együtt ezen az alkalmon. Sokan elmondhatják ezt magukról, hogy én úgy találkoztam Krisztussal, hogy először valaki meghívott engem egy gyülekezetbe. Egy barátom, egy ismerősöm, aki szeret, aki törődik velem, egy szomszédom. Talán kitartóan hívott, gyere velem, gyere velem. Azt is el tudom képzelni, bár az még nem történt meg, hogy figyelj, éppen messenger hívásban vagyok egy barátommal, vagy online. Gyere, meghívnád te is, és akkor adatolja elém valaki, és akkor... Persze én nem vagyok olyan híres, meg jóképű ember, de hát ha mégis. Ezt látjuk az Új Szövetségben is. Nézzétek, János első fejezetében Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá. Megláttuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből, kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Ezt mindenki meg tudja csinálni. Gyere, gyere és nézd meg magad. Csekkold le, ahogy manapság a fiatalok mondják. Látom, már lefárasztottalak benneteket. Hívj meg valakit. Állítólag a hívőknek körülbelül 80%-a mondja ezt magáról. Engem ide valaki egyszer elhívott. Hadd kérdezzem még egyszer, számítana az neked, ha életed legfontosabb üzenetét nem kapnád meg? Isten elhelyezte a legfontosabb üzenetét nálad meg nálam, nálunk, hogy meghallják. És azt akarja, hogy egyre több hely legyen a szívünkben, egyre több hely legyen itt is, meg máshol is. Mert ő valahogy meg szokta tenni, nem elsősorban a gyülekezetek létszámának a szaporítása a cél. De azt szokta tenni, hogy a menny beteljék. Imádkozzunk! Uram Jézus, én köszönöm neked azt, hogy te önmagadat feláldoztad, azért, hogy nekünk bűnbocsánat, örök élet, üdvösség lehessen. Köszönöm, hogy belehívtál a szolgálatodba is, és továbbadhatjuk azt a nagyon egyszerű üzenetet, hogy ki vagy te, mit tettél értünk, és ez hogy lehet a miénk. Áldalak azért, hogy nekünk átformálódhatott az életünk. Könyörülj rajtunk, hogy lehessünk ebben a csodálatos szolgálatban, amit te magad végzel, különleges, érthetetlen módon, de részesek. Add meg nekünk, Uram, hogy mi, ha tényleg missziós gyülekezetté válunk, akkor ne csak a formáiban, hanem az igazi belső tartalmában is. Hogy ne csak 5%, hanem minél több legyen az, aki megéli, átéli az evangélium megosztásának örömét, áldását, felelősségét, gyönyörűségét. Amen. Na most, ha még egy pár percet adtuk, akkor én ezt a meghívást szeretném most is csinálni. Nem csak beszélni róla, hanem megtenni valójában. Hogyha úgy ülsz itt a sorok között, hogy még nem adtad Krisztusnak az életedet, akkor ez lehet ma az üdvösségnek különleges napja. Azt mondod, ide járok már régóta, vagy sokszor ültem más. Attól egyikünk sem lesz Krisztussal személyes közösségben, hogy az élete nagy részét egy gyülekezetben vagy templomban tölti. Én emlékszem, amikor Krisztusnak adtam az életemet, akkor ő bejött, bűnbocsánatot adott, megváltoztatott. A gonosz, visszatartó gonoszságoknak az életemben nem volt többé hatalma rajtam. Megváltoztatott, és meg tudja veled is tenni. Nagyon egyszerű, csak tudod, hogy baj van ott belül? Hogy elromlott az életemben valami? Tudod, hogy az élő Istennel való közösség nélkül élek? Imádkozom is, talán meg Bibliát olvasok, de nincs vele egy személyes, bensőséges kapcsolatom. Akkor szükséged van rá. Hiszed szívedből, hogy Jézus Krisztus érted meghalt a kereszten? Hogy neked teljes bűnbocsánatot szerezzen, feltámadt és ebből az életéből kész részesíteni? Szükséged van a Szentléleknek a megelevenítő, átformáló jelenlétére az életedben? Ha igen, akkor ez lehet ez a mai nap. Ha eddig nem tetted, add át, kérlek szépen, az Úr Jézusnak az életedet. Azt mondta, hogy akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Születésünktől csak Isten teremtményei vagyunk. Az újjász születésünktől leszünk Isten gyermekeivé. Egész más minőségű élet. Fogadd be Krisztust, ha még nem tetted meg. Hitáltal, nagyon egyszerűen. És ő látja, tudja pontosan, ami benned van. Kész meghallgatni a te imádságodat, és beköltözni az életedbe. Egy icipicit így csendben maradunk, nem lesz szerintem még egy perc sem. Kérlek, csukjátok be a szemeteket, nagyjából egy perc múlva én kinyitom majd, és kérem, hogy aki ma Krisztusnak akarja adni az életét, legyen szíves, majd emelje fel jó magasra a kezét, hogy lássam, és imádkozhassak érte. Nem azért, hogy kényelmetlen helyzetbe hozzalak, hanem azért, hogy bátorítsalak. Én akkor most kinyitom a szemem, és kérem szépen, ha van valaki, aki most Krisztusnak adná az életét, az legyen szíves, emelje fel a kezét. Mondja, Laci, szükségem van az imádságodra. Emelje fel, és tartsa fel jó magasra a kezét. Köszönöm szépen. Csukriás, thank you. Köszönöm. Uram Jézus, én köszönöm azt a csodát, amit bennük, akik az előbb a kezüket emelték, végzel. Tiéd legyen érte a dicsőség. Kérlek téged, hogy ajándékozd meg őket élő, mélyen benned gyökerező hittel. Add meg nekik, hogy a Szentlélek újjászülő, megelevenítő, életet adó jelenlétében örvendezhessenek a veled való kapcsolatuknak. És imádkozom azért is, hogy lehessenek azok, akik továbbadják másoknak ezt a csodálatos, egyszerű, gyermekek számára is megérthető világos üzenetet. Töltsd be őket, Uram Jézus, a lelkeddel. Amen. Amen.